Negyedik novella. Gerbino amaz ígéret ellenére, melyet Giulielmo király, a nagyapja, hit alatt tett, megtámadja Tunis királyának hajóját, hogy elrabolja annak leányát. Minek utána pedig a hajó legénysége megöli a leányt, ő lekaszabolja a legénységet, végezetül pedig néki fejét veszik. Minek utána Lauretta befejezte novelláját, elhallgatott, és a társaság tagjai közül ki az egyik, ki a másik szerelmesnek sorsán búslakodott. Némelyek rosszallották Ninetta haragját, az egyik ezt mondta, a másik azt, midőn a király, mint egy komor gondolataiból felriadván felpillantott, és intett Elizának, hogy kezdje meg a következő novellát. Az pedig engedelmesen ekképpen fogott szóba. Szépséges hölgyeim, sokan vannak, akik azt hiszik, hogy ámor csupán a szemek tüzétől lángra gyúltan lövi ki nyilait, és kigúnyolják azokat, akik azt hajtogatják, hogy hallomás révén is szerelembe esett az ember. Hogy pedig ezek mely igen tévednek, nyilván megtetszik ama novellából, amelyet elmondani szándékozom, melyből is megláthatjátok, hogy nem csupán szerelem támadott két ifjú teremtés között, kik soha nem látták egymást, hanem azt is nyilván megtudjátok, hogy annak miatt a mindkettő keserves halálra jutott. Második Giulielmónak, Szicília királyának, miként a Szicília beliek mondják, két gyermeke volt, egyik fiú, Ruggieri nevezetű, másik leány, Konstanca nevezetű. Emez Ruggieri után, ki előbb halt meg, mint apja, egy Gerbino nevezetű fiú maradt, ki is, minek utána nagyapja gondosan felnevelte, gyönyörű szál ifjúvá serdült, és nagy hírt szerzett bátorságban és derékségben. És híre nem maradt meg Szicília szűk határai között, hanem a világ külön-külön országaiban fennen harsogott. Különösképpen Barberia országában, mely amaz időkben adófizetője volt Szicília királyának. És mindazok között, kiknek fülébe eljutott Gerbino jelességének és derékségének nagyszerű híre, volt Tunis királyának leánya, ki, miként mindenki mondotta, aki csak látta, egyike volt a leggyönyörűbb teremtéseknek, kiket a természet valaha is alkotott, és egyúttal fölöttébb jó erkölcsű, nemes és bátor lelkű leányzó. Ez pedig szívesen hallgatván, ha derék emberekről folyt a szó, oly elragadtatással figyelte Gerbino derekas tetteit, melyeket hol ez, hol amaz elbeszélt neki, és oly igen megnyerték tetszését, hogy magában már el is tudta képzelni, milyen lehet Gerbino, és szenvedélyesen megszerette őt, és szívesebben emlegette, mint akárki mást, és szívesen hallgatta, ha mások beszéltek róla. Viszont Szicíliába épp úgy, mint máshová eljutott a leány páratlan szépségének és derékségének híre, s nagy gyönyörűségül és nem hiába eljutott Gerbino fülébe is. S mi több, valamint a leány lángra gyulladt az ifjú iránt, azonképpen az ifjú is lángra gyulladt iránta. Tehát addig is, míg valamely tisztes ürüggyel kieszközli nagyapjától az engedelmet, hogy Tuniszba mehessen, mivel mód felett sóvárgott a leánynak látására, meghagyta minden barátjának, ki odautazott, hogy adja tudtára a leánynak az ő titkos és nagy szerelmét, és hozzon hírt felőle olyképpen, amint legjobbnak véli. Ezek közül pedig egyik fölöttébb ravaszul végezte ívesz tisztét, mivel női ékszereket vitt megmutatni a leánynak kereskedők módjára. S minek utána nyíltan feltárta előtte Gerbino szerelmét, kijelentette, hogy Gerbino is mindene kész hajlandósággal rendelkezésére vagyom. A leány vidám arccal fogadta a hírhozót és az üzenetet, és felelte neki, hogy ő hasonlatos szerelemben ég, minek bizonyságául egyik legdrágább ékszerét elküldötte az ifjúnak. Ezt pedig Gerbino oly nagy újjongással fogadta, ahogyan csak valami nagyon drága kincset lehet, és ennek az embernek útján többször is írt, és drága ajándékokat küldött neki, és megtárgyalta vele, hogy ha a szerencse kedvezne nékik, miképpen láthatnák és ölelhetnék egymást. De miközben a dolgok eképpen folytak, kissé jobban elhúzódtak a kelleténél, és egyfelől a leány, másfelől Gerbino lángolt a szerelemtől. Történt, hogy Tunisz királya férjhez adta a leányt Granada királyához. Ezen pedig a leány fölöttébb elkeseredett, meggondolván, hogy nem csupán mérhetetlen távolság választja el szerelmesétől, hanem úgy szólva most már egészen megfosztották tőle. És ha módot talált volna Rea, szívesen elmenekült volna atyától, és elment volna Gerbinohoz, csak hogy ez meg ne történjék. Hasonlatosképpen Gerbino emez házasság hallatára mérhetetlen szomorkodásnak esett, és gyakorta töprenkedett magában, ha találna-e módot, hogy erőszakkal elrabolja a leányt, ha úgy esik, hogy tengeren utazik férjéhez. Tunisz királya, aki neszét vette szerelmöknek és Gerbino szándokának, s félt annak erejétől és hatalmától, amikor elérkezett az ideje, hogy a leányt útnak kellett indítania, Giulielmo királynak megüzente, mit szándékozik cselekedni, és hogy ez csak akkor van szándokában, ha biztos ígéretet nyer tőle, hogy sem Gerbino, sem annak nevében más nem támaszt akadályt amaz út elébe. Giulielmo király, ki már öreg ember volt, és mit sem hallott eleddi Gerbino szerelméről, nem is sejtvén, hogy éppen emiatt kérik ígéretét, azt készségesen megadta, és annak zálogául egyik kesztyűjét küldötte Tunisz királyának. Ki is minek utána a zálogot megkapta, hatalmas és gyönyörű hajót szereltetett fel Kartágó kikötőjében, és megrakatta mindennel, mire annak, ki rajta utazott, szüksége lehetett, és feldíszítette és felékesítette, hogy azon küldje leányát Granadába, és már csak kedvező időre várakozott. A leány, ki mindezt tudta és látta, titokban elküldötte egyik szolgáját Palermóba, és meghagyta neki, hogy a szép Gerbinót üdvözölje nevében, és mondja meg neki, hogy kevés napok múltán útnak indul Granadába. Ezért hát most majd elválik vajon oly talpig férfia, mint mondotta, és vajon annyira szereti-e őt, miként többször is üzente neki. Ez a megbízott hűségesen megvitte az üzenetet, és visszatért Tuniszba. Minek utána Gerbino az üzenetet vette, és megtudta, hogy nagyapja Giulielmo király zálogot adott Tunisz királyának, nem tudta, mit évő legyen. De szerelme ösztökélte, és mivel megértette a leány szavait, nehogy hitvány embernek lássék, elment Messinába, és ott nagy sebbel lobbal felfegyverzett két könnyű gáját, megrakta azokat bátor harcosokkal, és a gájákkal Szardíniába ment, mert úgy gondolt, hogy ott kell elhaladni a leány hajójának. Sejtelme hamarosan bevált, mert alig időzött néhány napig ott, amidőn a hajó gyenge széllel feltűnt nem messzire, ama helytől, hol ő várakozott Rea. Amikor Gerbino a hajót megpillantotta, eképpen szólott bajtársaihoz. Uraim, ha csak ugyan olyan bátor emberek vagytok, mint aminőnek én tartalak, akkor azt hiszem, egy sincs köztetek, ki ne érzett volna és ne érezne szerelmet, mivel anélkül én legalább úgy gondolom, egyetlen halandóban sem lehet semmi jó avagy jelesség. Ha pedig szerelmesek voltatok, avagy vagytok, könnyűszerrel megérthetitek az én sóvárgásomat. Én szerelmes vagyok, és a szerelem vitt rejá, hogy titeket emez fáradalommal terheljelek. Az pedig, akit szeretek, ama hajón van itt előttünk. Ez a hajó a leányon kívül, itt mindennél jobban óhajtok, színig megvan rakva a legdrágább kincsekkel, miket bátor harc árán, könnyűszerrel megkaparinthatunk, ha ugyan vitéz férfiak vagytok. Én a győzelemből nem kívánok egyebet zsákmányul csupán a hölgyet, kinek szerelméért fegyvert ragadtam, minden egyéb legyen már most egészen a tiétek. Menjünk tehát, és szerencse fel, keményen támadjunk a hajó ellen. Isten kedvez vállalkozásunknak, mivel hogy szélcsend vagyon, s nem tudnak mozdulni innét. Fölösleges is volt a szép Gerbinónak ennyi szót vesztegetnie, mivel hogy a vélejött messzina beliek prédára éhes emberek voltak, s már is egyéb sem járt elméjükben, mint megcselekedni azt, mire Gerbinó szavakkal biztatta őket. Amint tehát szavait befejezte, nagy hangosan ordítani kezdtek, hogy így legyen, és a kürtök megharsantak, és fegyvert ragadtak, vízbe merítették az evezőket, és nekivágtak ama hajónak. A hajó legénysége, midőn a gályákat messziről közeledni látta, nem tudván menekülni, készülődött a védekezésre. Midőn a szép Gerbinó odaért a hajóhoz, parancsot adott, hogyha nem akarnak harcot, szolgáltassák ki a hajó úrnőjét. A szaracénok megbizonyosodván, hogy kik a támadók és mit kívánnak, azt felelték, hogy a támadás a királyuknak adott ígéret ellenére éri őket. És ennek bizonyságául felmutatták Giulielmo király kesztyűjét, és kereken kijelentették, hogy csak harc árán adják meg magukat, vagy adnak ki akármit is, ami a hajón van. Gerbinó, ki a hajófarán megpillantotta a hölgyet, ki sokkal szebb volt, mint amilyennek képzelte, még forróbb lángra gyúlt, és mikor a kesztyűt felmutatták, azt felelte, hogy most nincsenek itten sólymok a keze ügyében, miért is kesztyűre nincsen szüksége. Hahogy tehát nem hajlandók kiadni a hölgyet, készüljenek a harcra. Akkor is késedelem nélkül mindkét fél elkezdett nyilakkal és kövekkel lövöldözni, és nagy ideig ekképpen harcoltak, súlyos veszteségeket okozván egymásnak. Végezetül Gerbinó, látván, hogy így semmire sem megy, leeresztett egy csónakot, melyet Szardíniából hoztak magukkal, azt felgyújtotta, s két gályával odavontatta ama hajóhoz. Midőn ezt a szaracénok látták és megismerték, hogy nincs más választásuk, mint a megadás vagy a halál, felhozatták a király leányát a fedélzetre, ki a hajó belsejében sírdogált, odavitték a hajó orrára, szólították Gerbinót és a leányt, ki kegyelemért és segítségért rimánkodott. Annak szeme láttára meggyilkolták, a tengerbe vetették és szólottak, vitt, neked adjuk úgy, miként módunkban vagyon, s miként hitszegéseddel megérdemelted. Gerbinó kegyetlenségük láttán, mintha csak kívánná a halált fittyet hányva nyilakra, kövekre, odafaroltatott a hajóhoz, és átugrott arra, s nem törődvén vele, hányan vannak ott, mint valami kiéhezett oroszlán, mely betör a gulyába, s egymás után marcangolja a barmakat, előbb fogaival és karmaival, inkább dühét, mint éhségét csillapítván, mesztelen karddal kezében sorra kaszabolta a szaracénokat, s nagy kegyetlenül sokat levágott azok közül. S mikor már az égő hajón fölöttébb elharapódzott a tűz, engedelmet adott harcosainak, hogy jutalom fejében vegyenek magukhoz mindent, amit tudnak. Maga leszállott, cseppet sem örvendezvén a győzedelmen, melyet ellenségeim vett. Annak utána kifogadta a szép hölgy holttestét a tengerből, sokáig és bőséges könnyekkel elsiratta, és Szicíliába visszatérvén a Trapánival szemben fekvő kicsi Usztika szigetén nagy tisztességgel eltemettette, és mérhetetlen fájdalommal szívében megtért otthonába. Tunisz királya, amikor a dolognak hírét vette, gyászba öltözött követeket küldött Giulielmo királyhoz, kinél is panaszt emeltek, miként tartotta I. Ebül szavát, és elmondották neki a történteket. Ezen Giulielmo király fölöttébb megháborodott, s nem látván módját, hogy megtagadja az igazságtevést, melyet azok követeltek, elfogadta Gervinót. Egyetlen fő embere nem akadt, ki könyörgésével próbálta volna eltéríteni őt szándokától, maga ítélte unokáját fejvesztésre, s tulajdon szeme láttára le is fejeztette, mivel inkább akarta unokáját elveszíteni, mintsem, hogy szószegő királynak tartsák. Tehát így nyomorultul halt, kevés napok alatt keserves halálta kétszerelmes, miként elmeséltem nektek, holott szerelmüknek semmi gyümölcsét nem élvezhették.